Folytatódik a kötelék a mikrofonnál, Boros Péter, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk második felében arról hallhatnak, hogy a Kalasnyikov még Európában is könnyen beszerezhető, könnyen használható fegyver, ezért kedvelik a terroristák, mondta el az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának egyetemi docense. Domanics András kérdezte Kaiser Ferencet.
Európában relatíve sokkal nehezebb fegyverzethez jutni, mint a közel- és közép-kelet legtöbb államában. Ugyanakkor Európában sem lehetetlen. Ugye a terror szervezetek által legjobban kedvelt fegyver az AK-47 közismertebb nevén a Kalasnyikov, és annak különféle változata, hiszen több tucat ország többféle specifikációban gyártja. Leginkább azért, mert ezt a fegyvert hihetetlen egyszerű kezelni. Eléggé biztos fegyver, tehát relatíve ritka az elakadás, és elképesztő tűzereje van. Tehát nem ez a legkorszerűbb gyalogsági fegyver, ennél már sokkal korszerűbbek vannak, hogy az orosz hadsereg is már egy jóval korszerű változatot használ, viszont borzasztó egyszerű kezelés, ami nagyon fontos, hatalmas tömegben gyártották, és a világ legtöbb részén nagy mennyiségben nagyon olcsón megszerezhető. És ugye Európában nagyon komoly készleteket szereltek le, főleg az egykori Varsói Szerződés tagállamokban, azok nagyrészt ugye hatástalanítva lett, de nagyon könnyű őket újra élesíteni. Ugye a Charlie Hebdo elleni támadást is olyan fegyverekkel követték el, amit egy belga cég vett, ugye a poszt-szovjet térségből egészen pontosan, ugye a volt csehszlovák hadsereg fegyvereiről van szó, amit aztán Belgiumban alakítottak vissza éles fegyverre, és ugye ezt vették meg egyébként legálisan a terroristák. Ugye ez az út azért egyre jobban eldugul, de ugye Kalasnyikovot akár halászhajón, akár számos más úton konténerbe dugva több ládát be lehet csempészni Európába. Tehát ez a legkedveltebb fegyver, amikor ilyen automata fegyverről van szó, de hát ugye nem kell olyan bonyolult fegyverekre gondolni a terroristák esetén, hiszen a napjainkban az izraeli terrortámadások döntő többségét konyhakéssel követik el.
Mennyire kell kiképzetnek lenni mondjuk egy Kalasnyikov használatához?
Alapvetően ennek a fegyvernek a kezelését pár óra alatt összekötve néhány lőgyakorlattal olyan szinten el lehet sajátítani, hogy ugye egy védekezésre képtelen tömegben tudjam használni. Tehát nyilvánvaló módon az, hogy mondjuk harctéri helyzetben, városharcban úgy használ, hogy vissza is lőnek rám, meg úgy mozogni a fegyverrel, az hosszabb időbe telik, de alapszinten pár óra alatt el lehet sajátítani. Ugye a mostani támadók, meg a Charlie Hebdo esetén is, ugye szintén Franciaországról van szó, ráadásul bizonyítottan hosszabb, rövidebb időt eltöltöttek Jemenben és Szíriában, tehát ott ugye a különféle terrorcsoportok kötelékében több mint alaposan lehetőségük nyílt ezeknek a fegyvereknek a kezelésének az elsajátítása, illetve a megfelelő taktika elsajátítására, tehát nagyon csúnya hangzik, de hogyan tudom úgy terelni a fegyverrel a tömeget egy bizonyos térségbe, hogy megint nem tudok más mondani, hogy minél nagyobb hatásfokkal tudjam őket megölni. Tehát akár ugye a Kalasnyikov lőszernek elképesztő az átütő ereje. Ugye annak idején a Magyar Honvédségben is azt szemléltették, hogy 200 méterről a vasúti sínt a középső részen kényelmesen átszakította. Tehát, hogy akár egy lövéssel több embert is meg lehet súlyosan sebesíteni, vagy akár ölni. Ezt is lehet tanulni, tehát ez a borzasztó erőszaknak is megvan a maga, nem tudok rá más mondani, tudománya, amit szintén meg lehet tanulni, hogyan tudok a leghatékonyabban tömegben gyilkolni vele.
Terrortámadásban is, illetve a rajtaütésben is volt robbantás. Honnan szerzik be a robbanóanyagokat a terroristák? Ez talán még könnyebb, mint magát a gépfegyvert.
Igen. Tudnélik, a fegyvereket muszáj készen megvenni, bár ugye most már vannak arra is példák, hogy 3D nyomtatóval tudnak fegyvert előállítani, volt már rá precedens. A robbanószereket ugyanis házilag is össze lehet keverni. Ugye a modern világunk tele van különféle vegyületekkel, amiket boltban meg lehet venni. Ugye Anders Behring Breivik, az oszlói mészáros, ugye műtrágyából kocsvasztotta azt a bombát interneten megtalálható recept alapján, amit aztán ugye oszló gazdaság negyedében robbantott fel, és ugye ezt az iszlám világban ez az úgynevezett sátán anyjának nevezett robbanó szerkezet, amit gyakorlatilag a bolti forgalomban meglévő szerekből össze lehet kocsvasztani rendkívül egyszerűen, és ugye ennek óriási előnye, hogy a bombakereső kutyák is nehezen találják meg, ugyanis a legtöbb kis tömegű, ugyanakkor nagy rombolói robbanó anyagot pontosan azért, hogy terrorista célokra ne lehessen használni, megmarkerezik. Tehát olyan speciális ember által nem érzett szaganyagokat kevernek bele a kész robbanó szerkezetbe, ami alapján a kutyák megtalálják.
Ha megengedi, akkor áttérnénk Szíriára. Az oroszok is bevetették magukat. Mi mindent használ Oroszország Szíriában?
Hát ugye elsősorban a légierejét használja Oroszország, kínosan óckodik attól, hogy jelentős szárazföldi erőkkel beavatkozzon. Ugye a szárazföldi hadcselekményt rábízza a szövetséges Assad-féle haderőre. Ugye ennek az oldalán harcolnak egyébként az iráni iszlám forradalmi gárda csapatai is, illetve a libanoni Hezbollah csapatai. Jelentékeny szárazföldi haditechnikát az oroszok állomásoztatnak Szíriában, ugye T-90-es harckocsikat, meg BTR-80-as gyalogsági páncélozott szállító harcjárműveket, de ezeket csak a repterek védelmére. Ugye a légierő fő típusai ebben a konfliktusban, hogy a kifejezetten a szárazföldi célpontok elleni támadásra kifejlesztett, még a hidegháború idején gyártani kezdett, de értelemszerűen azóta már korszerűsített Suhoi 25-ös csata vagy támadó repülőgépeket használják. Nagyobb magasságból pedig a Suhoi 30-as vadászbombázókat, a Suhoi 24-es tulajdonképpen könnyű vagy közepes bombázónak tekint típusokat, illetve a legkorszerűbb, még az orosz légierőben is csak pár tucatra becsült mennyiségben rendszerben álló és jelenleg is gyártott Su-34-es csapásmérő repülőgépeket. Ugye utóbbi érdekessége, hogy ez már szinte kizárólag csak precíziós fegyvereket, tehát nagy pontosságú GPS-szel, lézerrel vagy televíziós irányítással célba juttatható, hát hogy egész pontosan fogalmazzak, ejtőlőszereket használnak. Ugye ez a bombának a hivatalos megnevezése a légierőnél.
Az, hogy az oroszok például hajóról több száz kilométeres távolságból lőttek ki rakétákat, mennyire volt erődemonstráció adott esetben a nyugat felé is?
Mindenképpen erődemonstrációról beszélünk. Az, hogy a Kaszpi-tengerről közel 1000 kilométerről indították ezeket a Kalibr típusú robotrepülőgépeket, az részben a nyugatnak is szólt. Ugye az Egyesült Államok már a 91-es öbölháborúban is használta a nagy pontosságú fegyverrendszereknek ezen típusát. Ugye hát most terminológiai szempontból ezeket nevezik robotrepülőgépeknek vagy cirkáló rakétáknak, ugye a magyar hadtudomány sem tudja, is vita, vagy hogy nevezzük, tehát ezeket a fegyverrendszereket. Ugye Oroszország ezzel bizonyította, hogy ő is rendelkezik ilyesmivel, ami éles helyzetben működik is. Tehát ez részben nyilván praktikus is, hiszen a pilótát így abszolút nem fenyegetjük, ugye olyan távolságból indítjuk ezeket a rendszereket, ami ellen nincs védelem. Másfelől a nyugatnak szól erődemonstráció, és nem mellesleg, ez egy nagyon kiváló fegyverreklám is. Ugye ne felejtsük el, hogy az energetikai szektor után Oroszország legfontosabb exportcikke a fegyver. Tehát tulajdonképpen ez egyfajta marketing tevékenység is volt, kicsit keményen fogalmazva.
Assad hadseregében van bármi, ami felveheti a versenyt vagy a harcot az amerikai, az orosz vagy például a francia fegyverekkel?
Egyfelől nem, másfelől igen. Tehát korszerűségben nyilván a szír haderő fegyverrendszerének a döntő többsége reménytelen elavult. Tehát még ha papíron ugye például ugyanolyan típusú eszközök vannak az orosz haderőben is bizonyos esetekben, például a Suhoi 24-esek esetén, vagy a Suhoi 25-ös esetén, hogy ezek régi típusnak számítanak. Itt a lényeg az, hogy hányszor volt korszerűsítve menet közben. Ugye itt komoly lemaradás van a szárazföldi eszközök terén is. Másfelől viszont pont ugye az elmúlt évtizedek tapasztalata mutatják azt, hogy városi környezetben aszimmetrikus taktikákkal, kvázi gerilla hadviseléssel, sokkal korszerűbb fegyverrendszerekkel felszerelt haderőket is pokoli helyzetbe lehet hozni. Gondoljunk bele, hogy az amerikaiak mekkora kudarcot vallottak Irakban, miután ugye katonaiak megnyerik a konfliktust, a békét nem tudják megvalósítani, hiszen ezekkel az aszimmetrikus eszközökkel, meglepésekkel, rajtaütésekkel, olyan évtizedes fegyverekkel, mint az RPG-7-es vagy az AK-47-es, olyan érzékeny veszteséget hoztak az amerikai haderőnek, hogy kénytelenek voltak kivonulni. Nem véletlen, hogy most mindenki a légitámadásokat favorizálja, mert sem az iszlám államnak, sem több más ilyen fegyveres csoportnak nincsenek nagy hatómagasságú eszközei. Tehát gyakorlatilag 2-3 kilométernél magasabban repülőgépek lényegében biztonságban vannak velük szemben. Tehát a levegőben az Assad haderő, és különösen az iszlám állam nem képes a nyugattal, vagy akár az Oroszországi Föderációval felvenni a versenyt. Egészen más a helyzet, amikor be kell valahol vonulni, és ott először meg kell szállni, helyre kell állítani a békét, és aztán ugye békeépítést kell végrehajtani, mert ez gyakorlatilag egy olyan hihetetlen kedvezmény az aszimmetrikus erő számára, hogy beérkezik egy haderő, szétterül a terepen. Minden pontot ellenőrizni kell, és minél nagyobb területen szóródik szét, annál kisebb egységekre esik, annál könnyebb az adott pillanatban túlerőt koncentrálni, és meglepés esetén az elavult régi fegyverrendszerekkel is pusztító hatást lehet elérni.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd Tisztképzőkarának egyetemi docensét hallották. Önök a Köteléket, az Inforádió honvédelmi és biztonságpolitikai magazin műsorát hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Boros Péter. Tartsanak velünk, ha jövő héten is várjuk önöket, kedden este, 7:30 után.